Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Milyen világban élünk? Ahol a tudósokat sarlatánoknak, az életmentő orvosokat pedig tömeggyilkosoknak tartják. Ahol egy semmiből felbukkant, a holdra szállás tényét, sőt Krisztus létét is megkérdőjelező szélhámos elnök jelölt lehet. Ahol a kereszténységet hirdető, de bizonyos társadalmi, etnikai csoportokra öklétrázó agresszorra 5 millióan szavaznak. Ahol az árvíz és bányaomlás sújtott a vidék lakóira, azt mondják, megérdemlik a sorsukat. Ahol futótűzként terjed a funkcionális analfabetizmus, és elnémulnak az értelmiségiek. Ahol megosztottság és gyűlölködés van. Nem meglepő, hogy többen is változásért kiáltanak, de tétlenül állnak, mert ebben az ellenmondásokkal teli, sokszor a rációt és empátiát teljes mértékben hiányoló világban a rendteremtés egy értékorientált társadalom felépítése hiú ábránnak tűnik. Slavomir Mrozek, lengyel író, drámaíró kezdetben novellákban, majd drámákban elemezte a válságos helyzeteket. Elsősorban a kommunista rezsim ellen emelt szót, de számos abszurd helyzet, hősei önazonosság vesztése annyira pontosra és egyetemesre sikeredett, hogy ma a posztszocialista, úgymond szabad világra is tökéletesen illik. A tangót tartják legkiforrottabb művének, ez a leggyakrabban színpadra vitt drámája. A Kolozsvári Állami Magyar Színházban 1985-ben Tompa Gábor rendezte meg a tangót. 1990-ben újabb Mrozeket, a rendőrséget láthattuk Árkosi Árpád rendezésében. Most pedig ismét a tangó a kolozsvári színpadon, ezúttal Keresztes Attila rendező olvasatában. A pénteki tangó bemutatóról szól mai összeállításunk. Keresztes Attila nem először rendez Mrozek drámát, a Mulatságot Marosvásárhelyen a Tompa Miklós társulattal, a Háza határont Gyergyószent Miklóson, a Figura Stúdió Színházban vitte színre. A Kolozsvári Állami Magyar Színházban 10 évvel ezelőtt dolgozott utoljára, akkor az Özvegy Karnyónét rendezte, most pedig a tangó elemzésére vállalkozott. Azért használom a vállalkozott kifejezést, mert a tangó nagyon komplex mű, filozófiai, kulturális és magatartás történeti rétegekkel, bonyolult elemzéseket követelő szereplőkkel. Mrozek, akit gyermekkorában a háború, később a totalitárius berendezkedés borzasztott el, úgy taglal társadalmi jelenségeket, hogy az egyénekre, az ő elveszettség érzésükre, elidegenedésükre figyel, közben formálódik az összkép, amelyhez Keresztes szerint éppen megérkeztünk. A tangó abszurd drámának íródott, de a világ történéseit figyelve realista művé lett. A diktatúra ellenességünk azért vált forradalmi erővé, mert az ember egyik legfontosabb vágya a szabadságvágy. Vágytuk a cselekvés, az információkhoz való hozzáférés, az utazás szabadságát, vágytuk a nyitottságot, a kritikus gondolkodást, a félelem nélküliséget. Megkaptuk, de úgy tűnik, ajándékunkat, a szabadságot nem használtuk jól. Most éppen a mindent szabad, nekem legyen jó, csak a ma számít állapotában vagyunk, kevés fogódzóval, korláttal, kicsit olyan semmibe vetetten, mintha minket is valami ellenőrizhetetlen ár ragadott volna magával. Hasonló a helyzet a tangó szereplőivel. 3 nemzedék él egy fedél alatt. Ez akár szimpatikus is lehetne, hiszen rég láttunk olyant, hogy a nagymama nem magányosan vagy öregek otthonában éli utolsó éveit. Eugénia, a tangó nagymamája, vikkedélyű, modern öregasszony, színes ruháiban maximálisan örül az életnek, ami ezt mindenképpen hozzátartozik a kártyázás is. Testvére Eugénius már valamivel konzervatívabb, könnyen alkalmazkodó, talán túlontúl is simulékony öreg úr. Stomil és Eleonora rég házasok, legtöbb közös történetük fiatalkori polgárpukkasztásaikról szól. Stomil folyamatosan színházi kísérleteket végez, kutatja a tökéletes formát, míg Eleonora kicsit magára maradva edekkarjaiban keresi az izgalmat. Fiúk, Arthur orvostanhallgató egyetemista, és ahogy illik egy fiatalhoz, idealista. Nem kér a nagymama és szülők szabadosságából, az ő eszményeikből, a kiüresedett fogalmakból. Kétségbe esetten próbál határokat felállítani, visszatérni régi konvenciókhoz, hogy legyen némi rend ebben az összevisszaságban. Megkéri unokatestvére Ála kezét, hagyományos parádés esküvőt tervez, aztán a legény búcsú részegsége felszínre hozza belőle a nihilistát, sőt anarchistát, és különböző szövetségeseket keres magának, hogyha másképp nem lehet, erőszakosan változtassa meg ennek a kis közösségnek a mentalitását. Edek az egyetlen, aki nem családtag, nem is érteni, hogyan, miért került a házba. Végül ez a szolgalelkű, ösztönből és erőből működő idegen kaparintja meg a hatalmat. Akár csak a való életben. A legborzasztóbb disztópiákat valóra váltó diktátorokat eleinte senki nem vette komolyan. Míg mások között folytak az eszmei csatározások, ezek az emberek csendben felemelkedtek, és válogatatlan eszközökkel, gyilkossággal, népirtással is megszerezték maguknak a hatalmat. Mielőtt a kolozsvári előadásról beszélgetnénk, kicsit nézzük meg, mi a hasonlóság a tangó világa és jelenünk között. Természetesen a történelem ismétli önmagát, ahogy lenni szokott, és amit azért nem mondogatunk gyakrabban, mert közhelynek számít, és mindenki ásítozik tőle.
Már az előadástán is beszéltünk erről, hogy végül is ez egy olyan darab, amit minden válságos időszakban elő lehet venni, mert olyan furcsán válik aktuálissá, valószínűleg mindig más rétege erősödik meg, és erre te azonnal azt is mondtad, de hogy soha nem volt ennyire mély és ennyire furcsa a válság, és igen, ezzel egyetértek. Nehéz is eldönteni, hogy értékrendileg valakihez ebben az előadásban kapcsolódhatsz-e, önmagadra hogy ismersz, mi ellen tiltakoznál, mivel mennél egy picit. De amikor olvasod a tangót, akkor van-e olyan, hogy ebben a részben egy kicsit én is vagyok, de az egészben amúgy a teljes világunk?
Úgy volt. Amikor én ezzel mélyebben kezdtem foglalkozni, készülve ugye erre a próba folyamatra, hogy arra jöttem rá, hogy bizonyos mértékben én magam, így 50 évesen, és az én családom ezeket a stációkat vagy fázisokat meglépte. Nagyon érdekes, hogy ez 64-ben íródott, és ez egy absztrakt feltételezés volt a Mrozsek részéről, mert hogy azért 64-ben még nem volt ennyire tapintható ez a fajta társadalmi eltájolódás a különböző generációk közti valamiféle összemosódás, mert bizonyos értelemben itt az történik, hogy ugye a legidősebbek, a legmodernebbek, akkor van a középkorosztály, aki a lázadást önmagáénak tudja, és hogy a mai szabadságnak nevezett szertelenséget legnagyobb vívmányának tekinti, és van egy fiatal ember, aki egyszerűen nem tudja elkezdeni az életét, mert hogy nincsenek látható határok, keretek, hogy hogyan kellene viselkednie, gondolkodnia, és egyáltalán, hogy mit jelent a fejlődés egy olyan világban, ami már annyira polarizálódott, hogy nincs fix pontja, nincs fogódzója. És egyértelműen ezt látjuk mi most a magunk világában, hogy a fiatalok nem akarják elkezdeni az életet. Tehát tolják ki a gyerekkorukat, mert félnek belépni ebbe a, mondom, eltájolódott, bizonyos értelemben a szabadság betegségében szenvedő rendszertelenségnek, úgyhogy ez ma megérkezett, határozottan megérkezett ez a darab, és még egy darabig ez egyre hangsúlyosabb lesz, ameddig nem lesz valami olyan szaturáció, mert már mi is érzékeljük, hogy káosz van körülöttünk, nem tudjuk, hogy mihez kell tartani magunkat, és akkor egyszer, mikor telítődik, akkor az fog bekövetkezni, amit Rozsák 64-ben megírt, hogy egy valamiféle nagyon egyszerű, nyers diktatúra rendet rak.
Ez olyan borzasztó, mert mindannyian ragaszkodunk a szabadság szóhoz, és azt hiszük, hogy az egy fontos elv az életünkben. Ráadásul például itt Romániában annyit harcoltunk azért, és annyit kínlottunk, hogy eljussunk odáig, hogy azt mondhassuk, hogy szabadok vagyunk. És akkor van egy darab, és van egy előadás, főleg az előadás szerintem, mert lehet sokféleképpen olvasni. És amikor te azt mondod, hogy diktatúrához fogunk eljutni, akkor berzenkedik a lényem, és kívánja a szabadságot. Kiderül, hogy ez sem áll már. Én nem szeretnék ahhoz a diktatúrához kapcsolódni. És akkor mihez kapcsolódjak ebben a világban? Tehát olyan óriási kérdőjele ennek az előadásnak. Mihez kapcsolódjak? Te mihez kapcsolódnál? Mert ebben az előadásban azt mutatott meg, hogy nincsen járható út. Vagy a járható út az a hatalomé, a nyerserőé és egy diktatórikus rendszeré. De mire vágynál, vagy te például látsz alternatívát, vagy azért választottad a tangót, mert nem látsz?
Egyértelmű, hogy ez egy akkora példázat, hogy nincs felhatalmazásunk pártoskodni, mert akkor csorbulna. Ebben pontosan az a félelmetes, hogy igen, koromból, neveltetésemből fakadóan az én lényem az a formalizmushoz ragaszkodna, mert nekem az a biztonságos. Amikor a társadalom ugyanazt képviseli morálisan, etikailag, mint amit én, és tudom, hogy a gyerekemet engedhetem az iskolába, mert az iskola ugyanúgy ugyanazt képviseli, és ugyanarra neveli, amire én. De ez a múltban van. Tehát, hogy ugye az a csodálatos ebben a darabban, hogy az a felkiáltó jel, hogy a múlt az nem lehet a jövő. A múlt az már elment. Az emberi társas berendezkedésnek van egy folyamata, amit el kell fogadni, ezeket mi csináljuk, ha akarjuk, ha nem. Tehát akár mit papolunk, úgymond, hogy bezzeg azok a régi szép idők, mi magunk sem úgy élünk. Ezért ezek a nagyon egyszerű, bizonyos értelemben patetikus kérdések ebben a darabban, hogyha egy környezetbe teszed, hogy honnan ered és hová vezet ez az egész, ezek nagyon fontos mondatok lesznek. Amikor nekifogtam, akkor az volt, ugye ez az edegség, itt van egy figura, aki láthatatlan, a legszolgálatkészebb, minden karakternek a legjobb partnere, ő maga az egyszerűség, a természetesség, és akkor ott tartottam, hogy az edegség az a mesterséges intelligencia, aki végül is belülünk van kreálva a mi udvariasságunkból, a mi jó szándékunkból, a mi segítőkészségünkből, és egyszer csak, amikor ez egy rendszerré válik, és valami összefüggést tud, akkor van egy ilyen jóslat, hogy egyszer csak azt mondja, hogy én viccelni is tudok, mókázni is tudok, ne menjetek túl messze, de ezen túl úgy lesz, ahogy én mondom. Csak ugye ez még nem járható út, mert nincs benne a jelrendszerünkbe ez, ezért választottuk ezt az utat. Hogy mondjam, az emberi lénynek egy olyan leegyszerűsített formáját, ami a legközelebb van az ősemberhez, mert valahogy az én kérdésem, vagy az én válaszom erre, hogy hol tart ma az emberiség, az, hogy előről kellene kezdeni nulláról. Tehát valahol ott a Homo sapiens körül a berendezkedéseinket előről kellene kezdeni, mert túl tanultuk magunkat, nem jól használjuk a tudásunkat, magunk ellen fordulunk, egymás ellen fordulunk, egyszerűen nem tudunk harc nélkül élni. Nem tudunk, és nem tanulunk a hibáinkból. Ez a legnagyobb gond, és éppen emiatt azt hiszem, hogy ez egy csodálatos feltevés. Színházilag bízom benne, hogy valóban sokan ugyanezzel a döbbenettel és önvizsgálattal fognak hazamenni, hogy akkor mit kell tenni ahhoz, hogy ne ez legyen a vége.
Edek figurája nekem nem föltétlenül rendet, vagy egy egyszerű, átlátható rendszert jelent. Nem egy ilyen visszatérés az eredőkhöz, hanem ő az az ösztönlény, az a nyers erő, amelyik mindenféle rendszerben megkéri magának egy adott pillanatban a hatalmat. Nem túl nagy intelligenciával, ezért egy kicsit most meglepődtem, hogy a mesterséges intelligenciát mondtad, mert hogy az ösztönlények azok annyiból élnek, ami bennük van, a mesterséges intelligencia abból, amit összeszedett tőlünk. Ez a figura nekem azért ijesztő, és én nagyon irtózom tőle, különben az előadásban mondtam is Válta Lórinak, hogy ráz a hideg tőle végig, hogy olyan elementáris erővel ható lénye van, ami ellen ilyen koncepció, olyan elv, ilyen elmélet, olyan eszme, minden végül is bukott dolog. Érzed ezt az elementáris veszélyt, amit az ő figurája képvisel?
Nézd, hát most kerültünk el egy ilyen helyzetet, nemrég. Tehát mondom, hogy az értelmezés az pont abban a periódusban volt, itt a választások előtt, amikor egy ilyen jelenség, mert ezek jelenségek, és még voltak ilyen jelenségek az emberiség történetében, amikor nem is gondoltuk volna, hogy ilyen mélyről föltörhet egy olyan személy, aki ezt képviseli, és látod, hogy ezek itt vannak. Ezek a szellemek, ezek itt vannak köztünk. Nézd meg, hogy mi választjuk meg őket egy reakcióként a bomlásra, vagy arra, hogy úgy érezzük, hogy nincs rendszer, ezért ez egy reakció, hogy föltörnek ezek a szélsőséges, alapvetően nacionalizmusra, de ugye a nacionalizmus az egy nagyon erős törzsi közösségnek a hangsúlya. Itt az ideológia, a műveltség, a kifinomultság, az eszközök, tehát hogy semmi nem számít. És mi választjuk, és több ízben az emberek választották meg ezeket a diktátorokat.
Adott pillanatban Arthur is partnerré választja őt, eszköz, ami számomra eszköz, de ijesztő, hogy egyáltalán az az ember, aki változást szeretne, aki dühös, aki forradalmasítaná ezt a testpetvilágot, az, hogyha valakit kiválaszt ezek közül az emberek közül, akkor az pont Edek lesz. Tehát, hogy ez elgondolkodtató, és ijesztő is, hogy az értelmesebb, a jóban még hívő ember egy adott pillanatban elcsúszik abba a tévedésbe, hogy egységet vállalna egy ilyennel, nem?
Igen, de bizonyos értelemben nem újdonság, mert ugyanilyen eszközként indult Napóleon, Hitler, és még nagyon sokan mások, hogy senki nem gondolta volna azt, hogy ő mint személy egyszer csak az élére tud állni, pontosan annak ellenében, amire használni akarták. Tehát ezt Rozsek is nagyon szépen, finoman Mert ugye a nyugati abszurd, a Beckett, Ionesco, tehát ők az emberi lét értelmetlenségéről írtak tökéletes, vegytiszta abszurdot, de a Mrozsek abszurdja az egy rendszer, mégpedig a kommunista rendszer, tehát az emberi természetesség és egy kommunista rendszer összefüggéseit és abszurditását írja novelláiban, drámáiban egyaránt. Tehát, hogy ő azért egyértelműen a társadalomról beszél, és hatalmi eszköztárról, és ugye hát milyen szépen egyetemes, mert ugye megszűnik a kommunizmus, és semmi nem változik, mert bizonyos értelemben ma ugyanezeket a köröket futjuk. Itt valóban a nagy kérdés, és egyre inkább most már nem egy költői kérdés, hogy mi lesz az emberiséggel, ez egyre égetőbb.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Mrozsek tangójában rengeteg az ellentmondás. Sztomil és Eugénia folyton arról beszél, hogy ők megvívták a maguk harcát, legyűrték a konzervatív múltat, leszámoltak az elődeikkel. Közben Sztomil színházi kísérletei, a modern formák utáni kutatásai mind ősi témákról szólnak. Ádám és Éva történeteket, Krisztust kutatnak ezek a próbálkozások, vagyis erőteljesen kötődnek a Bibliához, Istenhez, a paradicsomi állapotokhoz. Közben a ház tele van régi történések lenyomataival. Ott a 10 éve elhunyt nagytata Ravatala, és ott van fiúk, Artúr egykori babakocsia. A polgári millió tárgyait sem takarították el, így egyfajta eklektikus jellege van mindennek. Rendetlenség van, ahogyan Keresztes Attila, illetve Artúr fogalmaz. A fejekben és lelkekben van rendetlenség. Artúr alakja is ellenmondásos. Mi ellen lázadjak? A mindent szabad világában miben higgyek? Kérdi. Az ő nagy lázadása a visszatérés a konvenciókhoz. Pizsama helyett decens öltöny, hagyományos lakodalmi szertartás, orvosnak tanulás. A nők önmagukra ébredéséről értekezik Alának, közben épp hogy meg nem erőszakolja a lányt. Tiszteletről beszél, de parancsokat osztogat szüleinek, nagyszüleinek. A kétségbeesés, a kiúttalanság őt is anarchia közelbe sodorja. Eugenius bácsi éppen odaáll, ahová mondják. Én éppen annyira nem vagyok mai gyerek, súgja Artúrnak, amikor a szokásostól eltérő cselekvésre kényszerítik a családtagokat. Edek az egyetlen, akit senki és semmi nem frusztrál. Probléma nélkül illeszkedik be minden szerepbe, ha kell, félig meddig titkolt szerető, ha kell, szolgáló, ha kell, fiatal lányok megrontója. És nem kell, de ő a győztes. Filozófiák, eszmék, értékrendek háborúja közepette, szinte észrevétlenül felülkerekedik mindannyiukon. Az egyetlen, aki nem lesz Edek áldozata, a nagymama, aki korábban önszántából felfekszik a ravatalra, ahová addig büntetésből kergette Artúr, és meghal. Kik vagytok ti? Kérdezi tőlük halála előtt. Valóban, kik is ők? Hősies gesztusaikba, szerepeikbe belebukott figurák, akik, és itt már az apa szavaival élünk, tragédiákat akartak generálni, de minden bohózattá lett.
Számomra az is furcsa, mert ugye, amikor baj van a világban, akkor egy kicsit úgy élünk, hogy jó, ha saját otthonunkban béke van, és szeretet van. És azért úgy sokáig azt hinnénk, hogy mindenki el van a maga kicsi bolondériáival, stb., de szeretik egymást, de egy adott pillanatban annyira érzés nélküli ez a világ. Meghal két ember, és nem reagálnak rá. Nincs gyász. Gyermekedet elveszíted, és egyébben foglalkozol, nem azzal, hogy ott fekszik a földön. Felfeküdt a nagymama a ravatalra, meghalt, és utána is még nem tudom, hogy milyen kérdések születnek. Szóval én úgy éreztem, hogy valahol ez a család egy nagyon kegyetlen berendezkedés is egyben. Mert hogy tényleg áltattak engem egy ideig azzal, hogy hát legalább együtt kártyáznak, egymás kísérletét megnézik, kikacagják, stb. Emögött szeretet van. És akkor, amikor elkezdődnek a tragédiák, nincs szeretet. Van szeretet?
Ugye hát ez tételezzük föl, hogy egy sarkított világ, eltávolodtak, nem tisztelik egymást, nem boldogok, ugye ez mind kidől, hogy egyszerűen csak magukkal foglalkoznak, de hogyha körülnézünk a saját világunkban, éppen azért, mert eltávolodtunk a földtől, a természettől, és ezáltal az ember legtermészetesebb életvitelétől, a halállal szemben ugyanez a helyzet a mi világunkban is. Nem akarjuk látni, a halál az valahol egy kórházban történik, utána azt ott ők el is intézik, és legfennebb, most zárt koporsóval eltemetünk valamit azért, mert nem akarunk szembesülni ezzel. Az a gyönyörű párbeszéd, hogy meghal a nagymama, és utána én nem tudtam, én nem hiszem, én nem tudtam, engem nem érdekelt soha a halál, tehát hogy ez a fajta távolságtartás, ez bennünk van. bennünk van, nem tudjuk megélni azt a folyamatot, nem tekintjük az élet részének, vagy legalábbis stációjának. Úgyhogy ez nem kegyetlenség, igen, önmagában igen, ez egy kegyetlen dolog, hanem ez egy elfásultság, megint csak az önzésnek, önmagamat helyezem, és az én életemet helyezem a piedesztára, és nem vagyok tekintettel a környezetemre. Ez itt van a hétköznapjainkban sajnos. Tehát így, ahogy mondjuk én így néztem ezeket a pillanatokat, hogy sajnos ez nem megdöbbentő. Tehát egy olyan világban, amikor 64-ben, amikor a halál szerves része volt az életüknek, igen, akkor ez egy kegyetlen, abszurd, durva pillanat volt. De ma sajnos ez már benne van a rendszerünkben. Hogy nem arra figyelek, aki meghalt, hanem arra, aki azt mondja, hogy meghalt. Hihetetlen, hogy bármelyik pillanatát boncolgatjuk ennek a műnek, ez valami olyan forgatókönyv, mert mondtam is az elején, hogy egy kicsit ezzel is úgy van, mint az Orwell regénnyel, tudod, hogy én egy figyelmeztetést írtam, nem egy forgatókönyvet, és ez hihetetlenül megérkezett ez a mű.
Arthur az, aki lázadna, és valahogy úgy érzem, hogy az egyetlen lázadás az a nagymamáé, vagyis, hogy én ebből kilépek. Önszántamból, tiszteletre méltóan, csendben, de hát nem alternatívát, hanem halált választva. Az összes többi, mintha csak toporzékolna maga igazáért. Milyennek látod ezt a nagymamát?
A nagymama, ő az, aki a legkortársabb, legmaibb, ilyen társadalmi függőségben, ilyen szenvedélybeteg, a mának a szenvedélybetege, ezért is bizonyos értelemben jelzés, mert ő az egyetlen, aki telefonozik például. És amikor megfosztják mindattól, ami úgymond megmérgezte őt, és maivá tette, akkor neki nem marad semmi, csak annyi, hogy tisztességes nagymama maradjon, leegyszerűsödik, letisztul, úgymond megtisztul, és önszántából boldogan nevetve, sőt egy picit kinevetve, mert ugye az, hogy ő a legfertőzöttebb, és a végén fölteszi azt a kérdést a többieknek, hogy kik vagytok ti, és ezután nevetve meghal. Ezek azok a dolgok, és sok ilyen pici dolog van benne, amikor az emberben nem csalódsz. Tehát ezek azok a pici kis reménysugarak, hogy egy önző státuszharcban, mert ugye itt van egy Ádám és Éva történet, az Arthur aláé, akik azáltal, hogy valamilyen módon, csak mind a ketten másként gondolják a világ újrateremtését, mondom, egy státuszharcból bántják egymást halálig, azért az utolsó pillanatban egy ilyen ezred másodpercnyi Rómeó és Júlia párbeszéd van, hogy én szerettelek, miért nem mondtad időben, de hát ugye már késő, mert Arthur meghal. Tehát, hogy ezek azok a reménysugarak, amikor azt mondod, hogy igen, beteg az ember, és borzasztó dolgokra képes, de valahol ott van a csírája, a reménye annak, hogy igen, egy özönvíz után előről tudjuk kezdeni.
Olyan teret találtatok ki, imádtam. Ami azért nagyon nagy mértékben segít, mert egy erős jel. Tehát ha minden süllyed lefele, akkor az metaforájává válik a világunknak, és akkor ezt teleraktátok különböző tárgyakkal. Eklektikus, mert hogyha megnézed alaposabban, akkor van kortárs képzőművészeti alkotás is, van 200 évvel ezelőtti dolgoknak a reprója is, ugyanúgy, ahogy a ruházatokban is, hogy ott van az, aki az Untold Fesztiválra menne éppen egy esti koncertre, és ott van a jókai regényből ismert figura.
Na de hogy találtad ki ezt a teret? Tehát mondom, nagyon beszédes, és szerintem sokat segít a közönségnek, tehát nem akartál itt most elbújtatni, nem tudom milyen mondani valókat, hanem nagyon egyértelműsítve van a dolog. De közben meg megnehezíted a színészek munkáját, mert a magas sarkú cipős résznél azért látszik, hogy csúszik le a világ, de nekik is nehéz ebben közlekedni. De azon kívül, amit én mondtam, mint metafora erről a mi süllyedő világunkról, volt-e még más szándékod is vele?
Egyértelmű volt, hogy egy olyan közegkel, ami erőteljesen hivatkozik egyfajta kulturális közegre. Ez a mű, ez Európa bukásáról szól, és a társadalomnak a legerősebb formája Európában, legalábbis ami így közelebb van hozzánk, az a polgári világ. Rozsek is abba helyezi, és ez nagyon fontos, ez a fajta úgymond reália, vagy ez a megfoghatóság. Azért, hogy legyen legalább egy viszonyítási pont, hogy honnan indultunk, hová érkezünk, a tárgyak, festmények jellege, az meg különböző korokból, különböző olyan festmények vagy tárgyak, a lámpás tévétől, a mobiltelefonig, a selfie neontól, ami valamilyen módon a vívmányaink, mindazt, amit mi abstrakcióból ki tudtunk találni, hát legalább jelzésben ott van, és ez a ferdesége a dolognak, igen, az meg pontosan az elvontságát, hogy ez nem egy polgári belső, mert ugye ez így, hogy polgári színház, hát az valami borzasztó, hanem ez egy sajátos helye egy társadalomnak, ahol ő éli az életét, és igen, mondjuk a magassarkú cipőben ők sem érzik jól magukat, ugye az rájuk erőszakolják, a tisztességes, vagy hogy mondjam, a konzervatívabb ruhákat. Én azt hiszem, hogy ez a nehezítés, ez segíti a színészeket abban, hogy ezt az abstrakciót valahogy együtt megszüljék. Igazán az volt a feladat, tudod, hogy valahogy egy könnyen dekódolható, de mégis összetett jelentésű és jól használható teret. De Kupás Anna csodálatos munkát végzett.
Kupás Anna díszlettervező még a sajtótájékoztatón mesélt arról, hogy instrukcióként Keresztes Attila egy háromszög alakú térről beszélt. Ebbe a térbe polgári milliót kellett varázsolnia, kérdeztük tőle bemutató előtt.
Én úgy építettem ezt össze, igazából, hogy ez a háromszög, úgyis háromszög, hogyha felülnézetből nézed, de úgyis háromszög, hogyha oldalról nézed, mivel ez a padló, ami amúgy is háromszög, emelkedik, minden szempontból háromszög. Szerintem ez elég ahhoz, hogy az összes többi tárgy, és igazából a falak is, amik körbeveszik ezt a háromszöget, valódi, realista, igazi nagypolgári kellékek, tárgyak. Sikerült a színházból összeszedni mindent, tényleg mindent, ami régi, igazi butordarab. Pár dolgot vettünk régiség kereskedőktől, mert az volt igazából a koncepció, hogy ez egy múzeum, ahol ezek az igazi régi tárgyak, bútordarabok megjelennek, amik ma már nincsenek, és nem is gyártanak ilyen dolgokat. És én valahogy akartam így áldozni azelőtt, hogy én nagyon szeretem ezeket a szép dolgokat, és nagyon szeretem, amikor színházban ilyet lehet látni, amit a mai realitásban már nem, sehol nem találkozunk ilyenekkel. Illetve ugyanúgy, ahogy múzeum is, egy mauzóleum is, ettől ilyen fekete is, meg próbáltam a dísz keretet is úgy megoldani, hogy nagyon picit hajazzon arra, hogy ez egy mauzóleum, mert ezeket a dolgokat temetjük is, de akár a színházat is. És van egy kis részlet, ami egy ravatalszerű dolog, amit úgy építettem meg, hogy az igazából egy ilyen mini színház, mini színpad ezen a díszleten belül.
Az, hogy egy abszurd világban vagyunk, mert ugye Rozsek abszurd szerző, az ezekben a képekben megnyilvánul-e? Vagy pedig neked az volt a feladatod inkább, hogy egy realista közeget teremts, és majd abszurdak lesznek a szereplők, illetve a történet, vagy a helyzetek.
Én úgy gondolom, nagyon szeretem ezt a szöveget, szerintem ez egy mestermű, hogy ez úgy tud érvényesülni, hogyha én nem abszurdból dolgozom. Az egyetlen abszurd az architektúrája ennek a térnek, és minden más realista. Ez csak kell szolgálja magát a szöveget, ami abszurd, és nem éreztem egy percig se, hogy én ezt meg kell valahogy mutassam, hogy illusztrálnom kell ennél tovább.
Kupás Anna díszlettervező először dolgozott Keresztes Attilával, Bianca Imelda Jeremiás jelmeztervező azonban régi partnere a rendezőnek. A szereplők ruhái összhangban vannak az életszemléletükkel. A nagymama tarka, modern cuccokban, lila hajjal és csili-vili napszemüveggel járkál a lakásban. Eugénius, a testvére, laza rövidnadrágban és mindenféle kitüntetésekkel ellátott zakóban, mint aki fél lábbal a jelenben, féllel például a háborús múltban él. Stomil kigombolt pizsamában, színházi kísérleteinek konkrét jeleivel a testén. Eleonora erős kék, testhez álló dekoltés ruhában. Ala fehér, fodros hálóinkben, Arthur szigorú öltönyben és félcipőben. Edek meg éppen abban, amit kérnek tőle. Miután Arthur a konzervatív elvekhez való visszatérés szorgalmazza és lakodalmi szertartást kér, lekerülnek a padlásról a moly és porette, csipkés fekete ruhák, állig gombolandó ingek, nyakkendők. Számomra az előző ruhakollekció is idejét múltnak, önámítónak tűnt, de ez sem több üres formánál. Talán Alá menyasszonyi ruhája az, amiről végre eszembe jut a tisztaság és ártatlanság fogalma, de a történések ezt is felülírják. A Tangó című előadás szereposztása a következő. Eugénia, a nagymama, Kántor Melinda. Eugénius, a testvére, Orbán Attila. Stomil, az apa, Szűcs Ervin. Eleonóra, az anya, Kató Emőke. Arthur, a fiú, Gedő Zsolt. Alá, az unokahúg, Tőcszegi Zsuzsa. Végül Edek, Vátaló Rend. Keresztes Attila rendező a Kolozsvári Állami Magyar Színházban szocializálódott, a színészek többségével évtizedek óta ismerik egymást, többször dolgoztak együtt. De hogyan döntött a két fiatal, Gedő Zsolt és Tőcszegi Zsuzsa mellett? Kérdeztem naívan, mert egy fontos információnak nem voltam birtokában. Keresztes Attila.
Nagyon egyszerű a válasz. Az én osztályomban végeztek itt a Kolozsvári Egyetemen.
Ezt nem tudtam.
Igen, Bíró Józseffel együtt vezettünk egy osztályt, úgyhogy őket közelebbről együtt csináltuk végig az egyetemet, ugyanúgy, mint Kis Tamás, meg Román Eszter, de könnyű is volt, meg nehéz is volt, mert nagy bizalommal voltunk mindannyian, hát ugye Kántor Melinda, ő nekem osztálytársam volt, Orbán Attila egy évvel alattunk, Ervinnel is sokat dolgoztam, Vántalórival, Szent Györgyön dolgoztunk, és itt is egyet. Tehát, hogy mindenkit ismertem, de nem mindig jó ez, mert picit lazább, kicsit barátia viszont, de nagyon szépen. Nem volt túl sok próbánk, és annak ellenére le a kalappal. Csodálatos csapat ez.
Ahhoz képest, hogy Kolozsváron már ritkábban fordul meg, Keresztes Attilának elég sok előadását láttam, és szeretem, ahogyan a színházról gondolkodik. Néha végletekig tolja a dolgokat, és már-már ellazulnánk a drámai pillanatok előtt. De ezt a meglepetést is értékelem, az élet is így osztogatja a pofonokat. Mrozsek tangójában eleve van humor, szerencsére, hiszen néha filozófiáról folyik a párbeszéd, azt könnyebb befogadni, ha a nevetés lazít a szöveg feszességén. A kolozsvári előadásban is nagyon sok a vicces elem, pillanat, mindegyik célja megmutatni ennek a világnak a groteszkségét. Legnehezebb dolga az Arthurt játszó Gedő Zsolt színművésznek van. Óriási terjedelmű, nehezen megemészthető szöveget kellett rögzítenie, és végig kritikusan, dühösen kell viszonyulnia eltespett családtagjaihoz. Gedő Zsolt számomra már rég bebizonyította, hogy jó színész, mostanában meg azt is érzem, hogy fiatalsága ellenére nagyon érett. Arthuron végig érezni annak az embernek a kétségbeesését, aki változást szeretne, de viszonyítási pontok, alternatívák nélkül maradt, és legjobb szándékai ellenére rossz irányba indul. Parancsol, büntet, kiabál, részegen agresszív, és így elszalasztja a szerelem és a változás esélyét egyaránt. Döbbenetes a halála. Alá, vagyis Tőcszegi Zsuzsa a partnere. Talán Alá a tangó legkevésbé megrajzolt karaktere, de az biztos, hogy ő is a világot forradalmasítani akarók képviselője, csak Arthur és ő nem azonos eszközökkel harcolnának a jelen berendezkedése ellen. A nagymama halála után a ravatal mellett mozdulatlanul álló Alá az egyetlen, akiben érzem a veszteség miatti fájdalmat, a részvétet. Stomilt Szűcs Ervin játsza, ő remek pizsamás művész, aki egy-egy szerinte jól sikerült kísérletért beáldozná a házasságát, sőt az egész családját is. Még mindig Stomilt tapogatózik a legjobb helyen, hiszen sokszor mondjuk, hogy a társadalmi válságból a művészet menthet ki bennünket, hogy a kultúra mankó lehet az eltévejedettek számára, és az, hogy Stomil folyton az eredet történettel van elfoglalva, kicsit azt is jelzi, hogy ez a férfi is a nulláról újrakezdés híve, mint az előadás rendezője Keresztes Attila. Csak hogy ez a kísérletezés is túl van tolva, mint minden ebben a történetben. Eleonóra, akit Kató Emőke alakít, egyszerre békebírója a jelennek és tovább éltetője, néha hézagosan, de felidézője a múltnak. Ez a múlt ugyanolyan csillogó, mint a ruhája, de lássuk be, nem különösebben szép, és múlt, amin tovább kellene lépni feleségként és anyaként is. Eugénia, az életvidám nagymama, azaz Kántor Melinda szófogadóan végignézi az apa kísérleteit, felfekszik a ravatalra, ha ezt kéri tőle Arthur, de közben különösebben nem érintik a család kirohanásai, ő élvezi, amit minden ajándékba kapott nap kínál neki, és legtöbbször kislisszol kártyázni. Azért annyira megható, amikor visszakényszerítik a nagymama szerepbe és külsőbe, és mi egy szelíd tekintetű, de hirtelen, minden előjel nélkül megöregedett, bölcs asszonyt látunk, aki önként vállalja a halált. Eugénius bácsi, Orbán Attila színművész a legkönnyebben manipulálható figura, az örök opportunista, ráadásul ő is megrekedt múlt és jelen, rövid gatya és fényes plecsnik között. Nem a megölt Arthur, Eugénius lesz Edek számára a legkönnyebb préda, és ezt kettejük előadászáró, hátborzongató tangója is igazolja. A Vátaló Rand által játszott Edek figuráját hagytam utoljára, azért is, mert ez az Arthur által gyűlölt, Stomil által megtűrt, Eleonora által szép szeműnek nevezett figura válik kulcsfontosságúvá. Pedig kezdeti primitív viselkedése, például ahogy ujjaival kieszi a lekvárt az üvegből, valósággal undorító. Gondolatai sincsenek, csendben elissza mások elől a kávét és pálinkát, eleszi a kekszet, elszereti a nőket, olyan, mint egy élősködő alamuszi hernyó. S ez a hernyó jut hatalomra, Mrozsek szerint. Tele van a világ edekekkel, akik puszta kézzel semmisítik meg ellenfeleiket, tetteikért nem vállalnak felelősséget, nem furdalja őket a lelkiismeret. Nekik jár a hatalom, és ha tiszteletet nem is, félelmet könnyen generálnak környezetükben. Vátaló Rand és Orbán Attila előadászáró tangója az örök győztes és az örök manipulálható, leigázható ember tánca, a jelen társadalmának haláltánca. Azt mondtad a sajtótájékoztatón, hogy nem tudjuk, hogy milyen világot szeretnénk magunknak, de még azt sem tudjuk, hogy milyen színházat szeretnénk. Ez színház a színházban helyzet is, és igen, már eleve benne van a darabban, de én azt hiszem, hogy többre gondoltál, tehát, hogy rendezőként másfajta dilemmái is vannak az embernek, mint amit beleírt Mrozsek ebbe a darabba. Milyen színházat szeretnél, és milyen színházat érdemes ma csinálni? Vagy érdemes-e még egyáltalán színházat csinálni? Mert lehet, hogy ez is kérdés.
Mondjuk nem ilyen módon van benne a darabban ez a fajta színházi nyílt helyzet, tehát hogy a nézők tudomásul kell vegyék, hogy ők színházat néznek, amit ő nekik játszanak, valamiféle párbeszéd is van. Azt hiszem, az egyetlen fogódzom nekem legalábbis. Mert ugye végig az alatt a 30 év alatt, amióta én rendezek, zárt helyzetet, vígjáték, tehát hogy így mindenféle műfajon kísérleteztem, és arra jöttem rá, vagy így az utóbbi időben kizárólag olyan színházat, vagy olyan előadásokat hozok létre, hogy az élősége, az itt és mossága, ami nem azt jelenti, hogy most történik, hanem azt a néző is tudja, és a színész is, hogy ezt együtt csináljuk. Ezt a nézőtérrel együtt hozzuk létre. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon finom, ilyen pókfonál vékony helyzet az előadás alatt, de hogy én úgy látom, hogy a nézők valódi dolgokra kíváncsiak. Ilyen kukucskálós, negyedik falas, ahogy itt a darabban is mondja Edek, akkor jobb a mozi. Tehát, hogy olyan kultúrája van már a, régen úgy hívtuk, hogy mozgó kép, de ma már ugye digitális, de egyáltalán a sorozatoknak, a filmnek, mint olyan komoly kultúrája van, ami megtanítja a nézőt arra, hogy valós dolgokat fogad be kizárólag. Éppen ezért sajnos nagyon sok régi nagymester filmjét, most itt Fellini, Pasolini, azt már művészfilmnek hívjuk, mert nem tudunk közel kerülni hozzá, és én azt hiszem, hogy a színházat, bár mekkora legyen az a gondolat, legyen az a legnagyobb Goethe, Faust, a legnagyobb megfogalmazott gondolat, azt is valamilyen módon a néző közelében és a néző közös megegyezésében kell csinálni, másként egyszerűen nem érdekli.
Brozsek abszurdnak szánta a tangóban megrajzolt világot, de egyértelműen kórképet hagyott ránk, egy komor elemzést arról, hogy hol tartunk ma. A kolozsvári előadásban én nem csak írtózom, adott pillanatban félek is Edektől, mert érzem benne az erőt, amellyel ezt a sokféle eszmét és ideológiát boncolgató családot lesöpri az asztalról. Nézzék meg a tangót, kerüljék az edekeket, és segítsenek lázadni, világot megváltani a gyermekeiknek. A Tangó című előadás legközelebb június 6-án este 7 órától látható a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagy színpadán felépített stúdiótérben. Keresztes Attila rendező nevében is köszönöm, hogy meghallgattak. Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star.